és szentség. Utazás a zene középpontja felé. Köszöntöm a hallgatókat, Sándor László vagyok. A Zene és Szentség című sorozat első részében nem kevesebbet vetítettem előre, mint hogy adásainkban keresni fogjuk a választ arra a kérdésre, hogy a szent zene mitől szent, ha egyáltalán az, és mitől nem, ha nem az. Ez utóbbit persze csak az, ami kimaradt irányból közelítjük, hiszen nem titkolt cél, hogy ezekben a szombatesti szűk háromnegyed órákban valóban szakrális zenék szóljanak. Aki a legelejétől fogva figyelemmel kíséri műsorunkat, sejtheti talán, hogy a kérdésre nem fogunk tudni a szavak, fogalmak szintjén pontos választ adni. Kérdéskörünkkel a zenei misztérium oly mélységeit érintjük, melyek túl vannak már a szavak világán. Hiszen ha tudnánk róluk beszélni, nem lenne szükségünk zenére. Annyit azért elmondtunk, hogy a hang módosítja tudatunk állapotát abban a pillanatban, amikor megszólal. És ez a módosulás tart még egy darabig, akkor is, amikor a hang már nem szól. Több hang összeillesztéséből zenei gondolat születik, és e gondolat motivum tudatmódosító hatása már nagyobb. Milyen az a zenei eszköz, mely tudatunkat a teremtő felé húzza, és milyen az, amely tőle eltávolít bennünket? No, ez az a pont, ahol a megfogalmazás csődöt mond. Pedig a kérdés nyilvánvalóan foglalkoztatta a zeneszerzőket, legalábbis egy darabig. Mert az európai kultúrtörténetben egyszer csak eljött az a korszak, mely már a kérdésfeltevést is divatja múltán nyilvánította. Felvilágosodásnak nevezték el ezt a korszakot, rejtély számomra, hogy miért. A válasz azonban nem csak szavakkal adható meg, hanem zenehallgatás útján is. Ezért hívjuk segítségül azokat a korszakokat, azokat a szerzőket, amelyekben, akiknél a kérdésfeltevés nem volt idejét múlt, vagy ha a korszak éppen nem olyan volt, akkor a korszak ellenére feltevésre került. A sorozat első néhány adásában stílus korszakokkal foglalkozunk, majd ahogy haladunk előre az időben, egyre inkább csak szerzőkkel. Ez már önmagában is jól mutatja azt a szellemi hanyatlást, mely az európai kultúrában a felvilágosodásnak nevezett korszak kezdetével végbe ment. Későbbi műsoraink szerzői, élükön Bach-hal, rendre ellene mentek saját korszakuknak, ahogy azt majd látni fogjuk. Ma még korszakkal foglalkozunk, méghozzá a korai barokknak nevezett időszakkal. Ugyan a felvilágosodás még messze van, de ebben a korszakban, annak is az elején, mégis történik valami, ami előrevetíti a későbbi szellemi változást. Feltalálják az operát. 1600 körül vagyunk. Megszületik az a műfaj, amit vitán felülálló módon a szakrális ellenpárjaként szokás emlegetni. Ami a szó legmélyebb értelmében profán, az az opera. Azoknak a zenéknek a társaságában, melyeket ma hallgatni fogunk, már ott szólnak az első operák is, és velük együtt ott vannak a koncertek, ahol a közönség már fizet azért, hogy valamit kapjon, és kifogást emel, ha nem azt kapja, amiért fizetett. Egyre több zenét írunk tehát az embereknek, vagyis egyre kevesebbet az Istennek. Már vonzó a taps és a siker, és kevésbé vonzó már akinek az Isten áradó kegyelme. Aki valóban az Isten dicsőségére akar komponálni, és azonos akar lenni, ahogy a múlt alkalommal hallottuk, saját szakrális alkotásával, akkor neki az ebben a korban már folyamatban lévő szellemi változásokkal szemben kell önmagát meghatároznia. A szerzők körhátránnyal indulnak az előző korok alkotóihoz képest. Mi tehet egy szerző e hátrány leküzdésére? Figyelmét az egyre irányítja, és onnan semmi szín alatt nem hagyja elterelődni. Hogyan? Hát például úgy, mint Purcell. Vegyünk egyetlen hangot, ez esetben a C-t, és szóljon az egész darabon keresztül. Az egy, az állandó, a változatlan. A mérték, melyhez bármikor igazodhatunk. Fantázia egy hangra.
Thank you.
Egyetlen hang a darab egésze folyamán végig szólt. Az állandó, az egy végig velünk volt. Purcell imént hallott vonós fantáziája egyébként 5 szólamú. 4 mozgott, 1 mozdulatlan volt. Vagyis 4 volt valamilyen, 1 másmilyen. 4 égtáj van, középen a meccéspontban állunk mi. A keresztnek is 4 szára van, a 4 égtájnak és a 4 elemnek megfelelően, és az ember is kereszt alakú, ha széttárja karját, középen a meccéspontban van a szív. Kezünkön 4 új van egy csoportban, egy külön. A paradicsom kertjében 4 folyó fakad egy forrásból. Akkor mitől is lesz szakrális egy zene? Bármilyen korban. Purcell fantáziáit hallgatva és azokon elmélkedve valami szöget üthetett a fejünkbe. Ezek címük alapján nem volnának szakrális, legalábbis egyházi művek. Szövegük sincsen. Miért merem mégis azt mondani, hogy szakrálisak? Két okból. Egyrészt, mert belső átgondoltságuk, rejtett szimbolikájuk, zenei nyelvre kódolt üzenetük a szerző részéről mély misztikus átélést feltételez. És azért is, mert a zene kisugárzása, mintha valóban a transzcendens világból közvetítene, súgna valamit. Valamit, amit pont így, pont ebben a zeneműben kellett a teremtő szándéka szerint formába önteni. Vagyis a zene szakralitása nem múlik sem a címén, sem a szövegén. Egyes egyedül a leírt és megszólaló hangok viszonylatán, és ez az az igazság, amit későbbi korok szerzői rendre nem hajlandóak majd tudomásul venni. Ekkor, a 17. századi zeneszerzésben már élesen elválik egymásról az egyházi és a világi, de ez már nem azonos a szakrális profán ellentéttel. Sorra hozhatnánk erre példaképpen későbbi századok opera stílusban megírt miséit, de nem tesszük, ez most nem feladatunk. Meghallgatunk azonban egy művet ismeretlen szerzőtől. Ismeretlen, mert saját nevét nem írta rá a papírra, ahol az egyházi és a szakrális találkozik. Confitemini Dominum.
Thank you.
Ez itt a Zene és Szentség a szombatesti beszélgetések keretében. Mai adásunkban a barokk korai korszakának szerzőit hallgatjuk és vallatjuk. És persze beszélgetünk is, mai vendégem Kuklis Gergely hegedűművész, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertmestere, aki barokk hegedűsként, valamint költőként is tevékenykedik. A korabeli hangszereket megszólaltató Orfeó zenekarban, melynek felvételét később hallani fogjuk, egy alkalommal muzsikáltunk is együtt. Azt már látom, és ez az egyik érdekes ebben a műsorban és ezekben az interjúkban, hogy minden meghívott vendég egy kicsit más szemszögből közelíti a dolgokat. De mindenki azért valahol mégiscsak ott van a gyakorlati zenében. Mert ugye Kocsis Csaba, ő egyházzenész tanár, Balogh Piusz, hogyha egyházzenész és pap, Dukai Barnabás zeneszerző, tehát ő nyilván a zeneszerzői szemmel nézte a dolgokat. Most itt vagy te, mint hangszeres, nekem hangszeres vendégem még nem volt, aki maga is játszik barokkot, és ez különösen érdekel, hogyha bármit erről tudsz mondani, azt megköszönöm, hogy ezt az egészet hogy lehet megérteni, vagy hogy lehet ezen kontemplálni, ha úgy tetszik, amikor ugye nincs is ott a szöveg, mert te húzod a hangokat a vonóval, lefogod az ujjaiddal, ha van szöveg, azt a kórus énekli, vagy a szólista, de gyakran nincs is szöveg. Szóval neked, mint hangszeresként ez hogy jön le?
Mondjuk a barokk zenében a képlet maga az azért egyszerű. Szerintem a mai képletekhez képest, mert nem volt ledarálva, izrinkekre szedve, összeszedve, feje tetejére állítva, kaleidoszkóp képé törve prizmák által. Tehát nem volt ilyen betonkeverőbe rakva a világ, mint amit most megélünk. Nem tudom, ez vízöntő korszak jellegzetesség, vagy fogalmam sincs, de hogy összemosódnak a határok. Ennek vannak nagyon, nagyon érdekes aspektusai is. De egy egyszerűbb világ volt akkor, tehát az ég volt fönt, a föld volt lent, az égbe lakott a jóisten, a mélybe lakott a gonosz. Mi itt a kettő között éltünk, és igyekeztünk egyiktől elszakadván a másik felé, tehát lehetőleg lentről fölfelé igyekeztünk, és ebben segített minket például a zene. És hogy hát az antik ideában is, hogy nem tudom, hogy megfelel-e a valóságnak, de én azt tanultam azért a görög zenei eszméjéről is, hogy nem szívesen engedtek például ütős és fúvós hangszert, húros hangszer nélkül magában szólni. Az egyszerű effektus véget, hogy ugye a húros hangszereket tekintették mindig valamiféleképpen a szellemi principium megszólaltatójának. Ugye a fúvós hangszereknél adott a dolog, mert az lélegzettel, tehát lélegzettel szólaltatjuk meg. Tehát azok a léleknek a hangszerei, az ütő hangszerek pedig ugye a testnek az érzeteit közvetítik. Ugye a ritmust, a lüktetést adják, amik testi érzetek. És ugye testi és lelki érzeteknek engedelmeskedniük kell a szellemnek. Tehát, hogy ugye a felegyenesedett homo sapiensnél is ugye az agyban legfölül, alatta helyezkedik el a szívrégió és a genitáliák alul, ami nem fontossági sorrendet nem jelöl, de hierarchiát mindenképpen. És hát ez a hierarchia, ez manapság megfordul. A barokkban ez a hierarchia, ez megvolt. Van az a, hát én nem tudom, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen mítosz, vagy egy valós történet, de hogy ugye a Bach állítólag ugye elnadrágolta a gyerekeit, amikor azok vibráltak a hegedűn. De hát ez vicces, hogy ezen mosolygunk ezen a történeten, de valami alapja azért lehet, mert ugye akkoriban először ugye a gamba család volt, a húros hangszereket az uralta, különféle gambák, és azok még nem voltak óriási hangigényű hangszerek, tehát nem kellett 2500 fős hatalmas koncerttermeket betölteniük hanggal, hanem főúri kastélyok termét vagy templomokat kellett hanggal megtölteni, ami azért egyszerű feladat volt. És a zengés és az akkordika volt a lényege, az hatotta át ezt a kérdést. És valóban, amikor elkezdünk elkanyarodni az alapideától egy lelki irányba, akkor ugye elkezdtek vibrálni a hangszeren, elkezdték ugye a hegedű, cselló, brátya, a bőgő, ott megjelenik ugye a lélek, ami a fedőlap és a hátlap között közvetíti a rezgést, és feszültséget okoz a hangszerben. Valamint az első amáti hangszerek még egyenesek voltak, aztán alakult ki az a bizonyos dölésszög a hegedű nyaka például, és a hangszer teste között, ami önmagában egy feszültséget hordoz, és megjelenik a vibrátó, mint kifejező eszköz, ez viszont fúvós jellegzetesség, tehát ez a lelki megnyilvánulás.
Igen, egyébként még 1950-ben is, ha jól tudom, talán 50-ből jegyezték fel, hogy a bécsi filharmonikusok koncertmestere hátraszól, hogy Kind Café vibrátó.
Igen.
Tehát olyannyira az érzelem kifejezésének eszköze, hogy kávéházi stílus volt még a század közepén is. Hát, ki gondolná ezt most? De még visszatérve egy picit a szimbolikára, azon én is sokat gondolkodtam, meg így is hallottam másoktól, mestereimtől, hogy alapvetően a barokk zene vertikális felépítésében alul a kontinuó basszus, az a föld, a talapzat, amin állunk. Brácsa a szekundhegedű, az akkordika, ugye a harmónia a legfontosabb érzelem. Kettő eszköz mind a mai napig, ezt tudjuk. Az ugye a lélek világa lenne, az a fának a törzse, eddig volt a gyökér, ez a fának a törzse, és ugye van a fának a koronája, a felső szólamok vagy dallamok, ami pedig a szellemi világ. Hát ugyanaz, amit elmondtál,
mint hogyha ez
hasonlítható ahhoz, hogy fej, szív, altesti részek, stb. És ez nagyon érdekes, hogy egyszer csak ráeszméltem, hogy a romantikától kezdve, tehát ugye a barokkban még a basszusban, lényegében a basszus egyedül van, a középső lágé és a legalsó között kimarad egy hatalmas terület, tehát ott van egy nagy köz. A basszus hang és az akkordok között akár több oktávnyi köz is kimarad, kitöltetlenül marad. A romantikában ez kezd kitöltődni. Olyannyira, hogy egyre több szólam jön be ebbe az alsó részbe, a végén ilyen ezek a zsíros akkordok, mint Rachmaninov nagy, bémol, 8 szólamú akkordja jött lent az alsó régióban. Tehát, mintha a világ számára egyre fontosabb kezdene lenni a földi, az anyagi sík, és igazából, ami ennek a kárát látja, az a felső rész, a szellemi. Tehát, minthogy ez egy nagyon-nagyon leegyszerűsített, valószínűleg azért némi kifésülésre szorul ez az elmélet, de látok valamilyen fajta tendenciát.
Szóval másképp jelenik meg már most ez a dolog, mint a barokk zenében. Hát a barokk zene, mondom, ez egy viszonylag egyszerű dolog volt ebből a szempontból. Én nekem is határozottan az a véleményem, amit te mondtál, hogy minden hangnak nagyon határozott effektusa van. Egész odáig, hogy szerintem fizikai reakciókat is kiváltanak bizonyos hangok, hangzók vagy hangzatok.
Korábbi műsorokban beszéltünk is erről, Dukai tanárról beszéltünk a hanggyógyító, ám de adott esetben betegítő erejéről is. És ha egy zeneszerző hangokat ír le, és azokból zenedarabokat csinál, akkor valószínűleg nem árt, ha elgondolkodik rajta, hogy mégis mi lesz annak a hatása. Ez is milyen célt akart elérni. Nem, biztos, hogy azt a célt fogja elérni, amit tervezett, nem fog ártani a zenéjével. Tehát hogyne? Hát egy zeneszerzőnek mindenképpen ez személyesen egy kérdés kell legyen, és igyekszünk ebben a műsorban olyan szerzőket megszólaltatni, akiről azt gondolom, hogy hasonló módon ezt végig gondolhatták. Ha nem gondolták, mert 500 évvel ezelőtt kevesebbet gondolkodtak, akkor nem inkább élték a dolgokat, akkor meg végig élték. korai olasz barokk korszakának kiemelkedő szerzőjétől, Ruffótól hallottunk egy részletet.
Hát itt a mai korszakban itt van a perdöntő dolog. Én a magyar nyelvet hívtam ebben segítségül, mert egy nagyon érdekes dologra hívta föl valaki a figyelmemet, talán egy másfél évvel ezelőtt. És ott sokat gondolkozom ezen, hogy ugye a magyar nyelv maga egy elég ősi konstrukció, és az ősi nyelvekhez hasonlóan a mással hangzók hordozzák a jelentés tartalmat, és a magánhangzók azok modulálják, időben, térben elhelyezik ezeket a mással hangzók által jelölt jelentéseket. A gyerekkorunkban szoktuk azzal hülyeskedni, hogy leírunk egy mondatot, mit tudom én, csak mással hangzóval, és ha elolvasod, tulajdonképpen érted, hogy mit írtam le, annak ellenére egy darab magánhangzót nem írtam bele. És akkor hát az egyik legfontosabb szavunkat, azt leírta nekem egy ismerősöm egy papír, annyit írt le, hogy S, T és N. Ez a három mással hangzó egy alapvetően fontos információt hordoz, aminek, mint mindennek, három arca van, vagy három arcát ismerhetjük. Ez nevezetesen a teremtő. Ha egy pokoli viszonylatban gondolkodunk, akkor azt mondjuk, hogy Sátán. Ha az ember felhalmozott tapasztalatára alapozunk, akkor azt mondjuk, hogy ösztön, és hogyha ami felé törekszünk, és ami a végcél és a tökéletesség, és amit az égbe helyez a tudatunk, arra azt mondjuk, hogy Isten. Ez az S, T és N. És hogy a zenében is azt látom, hogy attól függ, hogy milyen szellemi indítatású produktumot hoz létre az adott szerző, hogy melyik régióban, vagy melyik régióból kíván tevékenykedni. Mint a művészeteknek szerintem isteni feladatuk van tényleg, hogy az embert fölemeljék, a lelkeket fölfele irányítsák, tehát hogy az életcéljukat betölthessék, és hogy, tehát, hogy se le ne húzzon az a zene, se az ösztönök világában ne tegyünk vándorlásokat, amik érdekesek lehetnek ugyan, és adott esetben még mozdíthatnak is előre, de rengeteg temérdek van belőlük, és tulajdonképpen érdektelenek, mert végsősorban az életünknek akárhogy is az a célja, hogy szellemileg följebb, magasabb szintre léphessünk, és magasabb szintre juthassunk. Az életünknek, a születésünknek, az életünknek és a halálunknak is ez a célja. És az összes eseménynek, ami történik velünk, az a célja, hogy egy magasabb szintet elérhessünk. Ezért úgy gondolom, hogy azoknak a zenéknek a hallgatása jelent segítséget az ember számára, amik fölfele mutatnak, tehát szerencsére van ezekből sok, tehát isteni zenéket kell hallgatni, és amennyire ez lehetséges, isteni zenéket kell írni. Most mondta, hogy a tehetség révén létre tudunk hozni valamit, ami magasabb rendű, mint amilyenek mi vagyunk. Most ez egy roppant felelősség is, mert azokkal az eszközökkel, amiknek a birtokába kerülünk, azzal, hogy mondjuk alkotunk, vagy akár csak interpretálunk, ezzel a képességgel ösztönzenéket vagy pokoli dolgokat is meg tudunk jeleníteni, és azoknak ugyanan erős hatásuk van sajnos.
De most még érdekel, és ezt nem hagyom benned, ezt a kérdést, hogy amikor hegedűsz, fogunk hallgatni Sárpántyiét Orfeu előadásában, Vasai György vezényletével. Az is lehet, hogy te is játszol a CD-n egyébként, ezen gondolkodtam.
Nem tudom, attól mikor a felvétel.
Én biztos, hogy nem, mert mi csak egyszer muzsikáltunk együtt, Haydn Salve Reginában, azt hiszem. Tehát ezen én biztos, hogy nem játszom, de te azért elképzelhető, hogy játszol rajta. Az Orfeu egyház, tehát az Orfeu zenekar koncertjei gyakran templomban vannak, időnként liturgiához kötve. Tehát amiről most beszéltél, az mint gondolkodó ember fogalmaztad meg, de ugyanezek hogy jönnek ki, amikor hegedülsz?
Na, az az érdekes, hogy mit tekintünk szakrálisnak. Ez is egy roppant érdekes kérdés, mert lehet a templomban is teljesen világi érzetekkel lenni. Nagyon érdekes, hogy az ember szakrális folyamatnak tekinti-e a zenélést. Én már azt egy szakrális gesztusnak tekintem, amikor egy kamaracsoport, vagy egy társaság, egy zenekar összejön, és hangolnak. A hangolást tekintem annak, van egy nagyon jó magyar kifejezés, az egy húron pendülni. Tehát, hogy valami fundament, valami közös alap van, megegyezünk egy barokk hangolás, 4-15 az A, vagy egy klasszikus a 4.30, vagy ma a 4.42, megegyezünk egy alaphangban, és akkor mindenki szögre akasztja az egóját, X-et szeretem, Y-t nem szeretem, Z közömbös számomra, teljesen mindegy, ezeket, mint a ruhákat, így fölakasztjuk a fogasra, és akkor leülünk, és részt veszünk egy nagyszerű dologban, egy szakrális folyamatban, abban, hogy mi most eljátszhatjuk egy zseniális komponistának egy Istentől ihletett művét, főleg, hogyha ez aztán tényleg egy templomi zene, vagy egy egyházi zene, akkor ez egészen tudatosan így működik ez az alkotás. És akkor valami nagyon érdekes dolog játszódik le az emberben, mert meg tényleg megváltozik a tudatállapot. De, és ez kihat persze a hétköznapokra is, hála Istennek, de megváltozott tudatállapotot eredményez az, hogy behangoltam a hangszeremet egy rezgésszámra, és mostantól közösen az ügyben tevékenykedünk, azért próbálunk, hogy megszülessen az előadás pillanatára egy olyan koncepciózusan végiggondolt és bepróbált folyamat, hogy mindenki a saját tudását beleadva, tehát mindannyian a saját tudásunkat beleadva, a lehető leghűbben vagy legmagasabb szinten tudjuk tolmácsolni azt, amit az a zeneszerző, mint ihletet az anyagba rögzített számunkra.
Sárpántyié miséjének glória tételét hallottuk. Itt a zene és szentség, melyben Kuklis Gergely hegedű művésszel beszélgetek. Tudsz mondani olyan darabot, vagy olyan koncertélményt, ahol ez konkrétan az emlékeidben megmaradt? Legjobbak közül, legjobb emlékeid közül valamit.
Talán konzis koromban, igen. Nemrég hunyt el Ugrin tanár úr, talán még egy éve sincsen. Ugrin Gábor karnagy, és egy elég jó erős mély basszusom volt. Ma már talán magasabb is a hangom, mint kamaszkoromban volt, de mikor elkezdett mutálni a hangom, marha mély hangom volt, irtozatos mélységeket ki tudtam énekelni, és ezért bekerültem ott a konzikórusba, és talán életem egyik első külföldi útja volt, amikor elmentünk Németországba konzervatóriumnak a kórusával. Családoknál laktunk, ugye hát ez még ilyen diák program volt szinte, és a Tríri katedrális lépcsőin elénekeltünk egy szép könyörgést. És azt hiszem, hogy ott volt az első olyan élményem, amikor azt éreztem, hogy, no, ezt az élményt, ami most ért, ezt a sírig elviszem magammal. A szép könyörgésnek az ámenje, Kodály szép könyörgésének az ámenje, az egy fantasztikusan megírt ámen. És ezekből a tényleg, hát sokszor nyekergő, meg mutáló kamasz hangokból az ugrin tanár úr kihozott egy olyan hangzást, és egy olyan átélt produkció lett belőle, hogy emlékszem, hogy dirigálta az öreg az áment, és ahogy néztük, az ámen végére elfutotta a könny a szemét, és ott álltunk kamaszként a Tridi katedrális lépcsőjén, és azt éreztem, hogy na, ezt a hangulatot, és ezt a pillanatnak ezt a varázsát, ezt a sírig elviszem, és ezért érdemes zenésznek lenni. És ez mindegy, hogy énekesként, hangszeresként hogy élem át, ez az, ami körülírható szavakkal, és elmesélhetek róla, de ez csak átélni érdemes Isten igazából. Tehát ez az, amiért megéri zenésznek lenni.
A mai műsorban Kuklis Gergely volt a vendégem. Sárpántyé zenéjével búcsúzunk. Várom Önöket 4 hét múlva szombaton, a szombatesti beszélgetések keretén belül, a Zene és Szentség című műsorban. Jövő alkalommal a sokak által legnagyobb zeneszerzőként tisztelt Johann Sebastian Bachhal foglalkozunk. További szép estét kívánok Önöknek, búcsúzik a szerkesztő Sándor László.
Mária Rádió. Kőszikla. Horváth Pál műsora a pápaság történetéről.